Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a továbbiakban Néviknek fogom mondani, olyan szép hosszú neve van. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, és örülök, hogy itt van. Sok hatóság, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Fővárosi Kormányhivatal, a Pest vármegyei kormányhivatal is azt vizsgálja, valószínűleg ezekben a percekben is, hogy mi történhetett a nevelési és oktatási intézmények étkeztetésén, mert több száz gyerek betegedett meg. Mennyire lehet, és a Nébik is benne van a vizsgálatban, mennyire lehet pontosan visszakövetni, hogy mi történt?
Gyakorlatilag még most folynak a vizsgálatok, még a laboratóriumi vizsgálatok nem zárultak le. Én abban bízom, hogy ha a vizsgálatokból minden vizsgálat elkészül és megszületnek az eredmények, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy mi történt. Ugye egy nagyon érdekes, mert ahogy a szerkesztő úr is említette, nagyon sok hatóság dolgozik ezen most éppen. Ugye ennek az az oka, hogy a NNGK mint központi szerv is vizsgálatokat végez, az ő szakmai irányítás alatt lévő kormányhivatali kollégák is végzik a helyszínen a vizsgálatokat, ugyanígy a Nébih is vizsgálatokat végez, illetve a Nébih irányítás alatt lévő szintén kormányhivatali kollégák is végzik a munkájukat, mert egy ilyen közétkeztetéses konyhába, amíg az élelmiszer elkészül, az étel elkészül, addig az a állategészség és élelmiszerlánc hatóság felügyelete. Amikor ezt az élelmiszert kiporciózzák, kiosztják, ez már viszont közegészségügyi kérdés. És ezért van, hogy mindenki próbálja kitalálni, hogy mi történt.
Tehát mindenki megvizsgálja a saját élelmiszer útját, és megnézi, hogy ott volt-e valami olyan rés, ahol elméletileg bekerülhetett valamilyen fertőzés. Ha ott nem, akkor megnézik a következőt. Vagyis hát mindezt egyszerre csinálják, ha jól értem.
Ezt így egyszerre, igen.
Ez sok száz kézen megy át egy elméleti adag étel a termelőtől egészen az asztalig. Van arra valami korábbi tapasztalat, hogy hol szoktak lenni ilyen hibák? Mert ez szerencsére ritka.
Hál' Istennek az ilyen tömeges megbetegedés az nagyon ritka. Amióta én itt vagyok a Nébih vezetésében, azóta nem is volt ilyen. Úgyhogy tényleg mindenki nagyon megdöbbent a számokon, és mindenki gőzerővel elkezdett dolgozni, hogy felderítsük a fertőzés forrását. Mi most azt látjuk, hogy ez nem élelmiszer közvetítette betegség, tehát nem az élelmiszer alapanyag, vagy nem az étel készítése okozta a problémát, hanem amit szerkesztő is nagyon jól megfogalmazott, hogy valahol a szállítás vagy a kiosztás közben lehetett valami olyan gubanc, ami miatt ez a vírusos hasmenés hányás elhatalmasodott.
Lehet még valahova szigorítani az egyébként is nagyon szigorú biztonsági szabályokat. Itt mindenkinek megvan, ki van osztva, hogy a konyhán milyen ember dolgozhat, annak milyen egészségügyi vizsgálaton kell átmennie. A szállítóeszközök szigorúan szabályozva. Minden szigorúan van szabályozva, épp azért, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Hova lehet még szigorítani?
Én azt gondolom, hogy nem kell szigorítani a szabályokon, a szabályokat be kell tartani. Mindig, minden pillanatban, és ez az, ami nagyon nehéz, hogy folyamatosan tartsuk be a szabályokat. Mint ahogy beszéltünk róla, nagyon-nagyon ritkán fordul elő ilyen mennyiségű ételmérgezés, ilyen mennyiségű fertőzés. Ezért is azt gondolom, hogy a szabályok azok jók. Ha a felelős vállalkozók és minden résztvevő benne betartja a szabályokat, akkor nem lehet gond. De hát emberek vagyunk, hibázunk. Ha munkát végzünk, akkor hibázunk, és akkor ennek ez lehet a következménye.
Afrikai sertéspest is jelenlétét mutatták ki Baranya vármegyében, egy eddig ismeretlen területen, a horvát határtól nem messze vadászok vették észre, küldték be. Ilyenkor mi a hatóság feladata? Most már elesett Baranya is?
Gyakorlatilag nem ismeretlen a történet. 2023-ban jelent meg az afrikai sertéspest is Horvátországban. Az elmúlt két évben gyakorlatilag a horvát sertésállománynak, házi sertésállománynak az 5%-át már ki kellett írtaniuk. Rengeteg vaddisznóban találták meg az afrikai sertéspestist. Éppen ezért augusztus 1-én már úgynevezett magas kockázatú területet jelöltünk ki a területet, ahol fokoztuk a mintavételeket, a monitoring vizsgálatokat éppen azért, mert számoltunk vele, hogy előbb-utóbb eléri a vaddisznóállományt az afrikai sertéspest is, és hát ez a múlt héten be is következett.
Amikor szaporítják a mintavételeket, az azt jelenti, hogy a vadállományban a vadászok által elejtett vaddisznót nézik meg tüzetesebben, vagy bemennek a rendes házi sertés állományokba is, és akkor ott is nézik.
Amikor elrendelésre került ez a magas kockázatú terület, azaz fokoztuk a megfigyeléseket. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy minden egyes kilőtt vaddisznót meg kellett vizsgálni, tehát mintát kellett vinni és be kellett küldeni a laboratóriumba, hogy kontrolláljuk a vaddisznó állományt. A házi sertés állományok, mivel még nem volt itt a vírus, ott csak egy összeírás történt, tehát a hatóság számba vette, hogy hol vannak sertéstartók, mekkora állatot tartanak, tehát egy ilyen felkészülésként lehetett ezt felfogni.
Tehát, hogyha beüt a baj, akkor lássák, hogy tudjuk, az mekkora baj lehet, igen, mert hogy mekkora a sertés állomány. Vadászoknak ilyenkor van külön feladatuk, amikor egy figyelési területet rendelnek el? Akkor több állatot kell kilőni, vagy hogy kell elképzelni?
Igen, gyakorlatilag meg van határozva, hogy az előző évi vadkilövések száma alapján, hogy mennyi vaddisznót kell kilőni, mert az afrikai sertéspestisnél az egyik legfontosabb, hogy a vaddisznó állomány gyérítsük. Minél kevesebb fogékony állat legyen egy adott területen. Ezért az elsődleges cél Magyarország teljes területén, hogy csökkentsük, jelentősen csökkentsük a vaddisznó állományt. Egy ilyen magas kockázatú területen pedig gyakorlatilag az elhullott vaddisznókat kell keresni a vadászoknak, azokból mintát kell venni laboratóriumi vizsgálatra, illetve a kilőtt állatokból is mintát kell küldeni, és egy ilyen kilőtt vaddisznónak a mintájából mutatta ki a NEBIH a múlt héten az afrikai sertéspestis jelenlétét, közvetlenül a határon gyakorlatilag, tehát azt mondhatjuk, hogy az állategészségügyi szakemberek jól előrejelezték, hogy hol várható a betegség megjelenése, és hamar meg is találtuk gyakorlatilag nem az ország belső részén, hanem közvetlenül a határon a fertőzést.
Amikor egy területen fertőzést találnak, akkor azt csak állat tudja továbbvinni, vagy én, hogyha arra túrázok, vagy a vadász a bakancsán is be tudja hozni bárhova máshova?
Alapvetően ez állattal, az állatoknak az érintkezésével terjed a afrikai sertéspest is, ez nem olyan, mint a száj és körönfájás, hogy akár a levegő is el tudja szólni, de az elhullott állatnak a vérével szennyezett vadászcipővel viszont már el lehet vinni. Vagy a késsel, amit a boncoláshoz, mintavételhez használtam, és azokat nem fertőtlenítem, akkor az már elviheti. Annak nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy egy turista, ahogy járkál az erdőbe, és egyik hétvégén Baranyában van, másik hétvégén mondjuk valahova a Börzsönybe megy túrázni, hogy ő elvigye a fertőzést, ennek minimális, a nagyon minimális. Nyilván egy...
Nem nulla,
mert állategészségben nem beszélünk biológiában nulláról, de nem, éppen ezért a turistaforgalmat nem is korlátoztuk soha Magyarországon emiatt.
Itt Budapest környékén réges-régóta kint van az erdők bejáratánál, meg benne az erdőkben is a figyelmeztető tábla, hogyha elhullott tetemet, vagyis hogy tetemet találunk, mert egy tetem nem lehet más, csak elhullott, akkor föl kell hívni egy telefonszámot. Ilyenkor mi történik azzal az állattal? Meg kell adni a pontos koordinátákat, hogy tudjanak érte jönni?
Igen, gyakorlatilag ez a felderítésnek egy része, hogyha kapunk ilyen bejelentést, akkor értesítjük a kollégákat, kimennek, mintát vesznek, és természetesen
elszállítjuk,
igen.
Mi történik a kultúrállománnyal ilyenkor? Kell-e egy olyan területen bármilyen más szabályt alkalmazni, ahol találtak fertőzött vaddisznót?
Itt most Baranyában, hogyha visszatérünk, ugye itt már fertőzött területté vált ez a korábban még csak magas kockázatú terület, itt már a sertéstartóknak is nagyon sok szabályt kell betartani. Gyakorlatilag itt már vizsgálni kell, a hatóság évente kétszer legalább megvizsgálja a telepeknek, a kereskedelmi telepeknek a járványvédelmét, hogy az megfelelő-e. A állattartóknak az minden hónapban többször mintát kell küldeni az elhullott sertésekből, még akkor is, hogyha nincsen afrikai sertéspestés gyanúja, és nyilván, hogyha hirtelen elhullás van, és lázas állatok vannak, akkor azt azonnal jelezni kell a hatóságnak, aki kivizsgálja és kizárja az afrikai sertéspestisnek a gyanúját. És minden egyes kiszállítás előtt 2 héttel pedig minden telepről mintát kell küldeni, és laboratóriumi vizsgálat kedvező eredmény után lehet kiszállítani. Tehát azt tudom mondani, hogy biztonságos minden magyar élelmiszer, és a sertés termékek is.
Egy sertés telep járványvédelmi rezsimje az. Hogy néz ki? Én láttam igaz csak a televízióban olyan sertés telepet, ami nagyjából majdnem úgy nézett ki, mint hogyha ott mikrocsipet gyártanának, mert hát zsilipelni kellett, nem ugyanaz a cipő van bent, mint kint, át kell menni egy fertőtlenítőn, tehát tényleg teljesen csíramentesnek tűnt, pedig hát állatokkal dolgoznak. Ennyire szigorú egy sertés telep rezsimje?
Igen, gyakorlatilag a kereskedelmi telepeknél fekete fehér öltöző van, ami azt jelenti, hogy van egy öltözőnek egy része, ahol le kell vetközni, van közben egy kényszerzuhany, át kell menni a zuhanyon, és ott a telepi ruhát felvéve lehet bemenni az állatokhoz. Tehát gyakorlatilag, és ugyanígy jutnak be az eszközök is, azok is fertőtlenítésen keresztül jutnak be a gyógyszerek, az eszközök, tehát ez pont azt szolgálja, hogy minimalizáljuk az esélyt, hogy kintről valahogy a vírus bekerüljön, mert nagyon nagy gazdaságokat tud okozni.
Mennyire számítanak a magyarországi sertéstelepek védelem szempontjából zártnak? Van-e mindenhol kerítés? Van-e, ahol a vaddisznó, ami ugye mindent ki tud túrni, kitúrhatja a kerítést? Vagy úgy van megépítve, hogy ne juthasson be kintről semmilyen állat?
Gyakorlatilag erre is van egy külön szabálya ezeken a fertőzött területeken, hogy itt 2 kerítéssel kell körbevenni a telepeket, amelyeknél a házi sertés kijár. Tehát itt mondjuk egy Mangalica állomány, ahol viszonylag nagyobb területen, de kint sétálhatnak, túrhatnak a mindennapokban. Ott pont azért, hogy a vaddisznóval való találkozás ne tudjon megvalósulni, kizárható legyen, 2 kerítés kell felépíteni. Nyilvánvalóan azokon a telepeken, ahol a sertések egy istállóban vannak bezárva, ott nem kell a 2 kerítés, mert nem tudnak kimenni a szabad területre az állatok.
Mi történik akkor, hogyha abban az elméleti esetben, hogyha egy állományban fertőzés üti fel a fejét, akkor le kell ölni az állományt sertéspestisnél?
Ugye 2018-ban jelent meg Magyarországon a afrikai sertéspestis vaddisznó állományban, azóta a házi sertés állományokban nem került megerősítésre ez a betegség. Ha mégis megerősítésre kerülne, akkor igen, ezeket az állatokat ott a telepen le kell ölni, és ártalmatlanítani kell, nem kerülhet be az élelmiszerláncba.
Megelőző védekezés, vakcinázás, gyógyszerezés, immunerősítés, bármi van ellene?
Gyakorlatilag az ilyen állományokban nem lehet alkalmazni semmilyen más intézkedést azon kívül, hogy leölünk, és sajnos ez pont egy olyan vírusos betegség, ami ellen nincsen hatékony vakcinázás, mivel a világon sok helyen előfordul, és 2014-ben pedig az Európai Unió területén is megállapításra került. Az elmúlt 10 évben az Európai Unióban is rengeteg erőforrást, pénzt szántak arra a kutatásra, hogy hatékony vakcina készüljön. Még sajnos ez nincs meg. Én azt gondolom, hogy még egy 10-15 évet sajnos várnunk kell arra, hogy vakcinával meg tudjuk előzni a fertőződést.
Általában más betegségek ellen sincsen, vagy csak az afrikai sertéspestis ellen nincs? Mert emlékszem, a száj- és körömfájás idején nagy vita volt azon, hogy mit jelent egyáltalán az állatvakcinázás.
Igen, száj- és körömfájás ellen van vakcina, például a madár influenza ellen is van vakcina, afrikai sertéspestis ellen nincs még a világon hatékony vakcina.
Egy országnak a hús feldolgozott készítmény exportját akkor, hogyha a kultúrállományokban nincsen, csak veszélyeztetett területek vannak körülötte, ez befolyásolja? Vagy csak az számít, ami a hivatalos telepről kijön?
Gyakorlatilag az Európai Unió viszonyában nincsenek korlátozások a házi sertésre, akkor, hogyha betartjuk azokat a szabályokat, amit az Unió előír, amit az előben, az elején a beszélgetésnek említettem, hogy például a kiszállítás előtt laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni a telepnek a mentes státuszát. A harmadik országok pedig mindenhol mindenki saját szabályokat hoz, de gyakorlatilag az egy nagyon komoly probléma lenne, hogyha házi sertésben is megállapításra kerülne az országban a afrikai sertéspest is, mert akkor a harmadik országok piacai azok sérülnének, az Európai Uniós piacok azok nem, ott csak az a közvetlen környezetben lévő sertéstelepeknek lenne nehezebb, még nehezebb az életük.
A környező országok sertéstartói hogy állnak most, erről van információjuk? Tehát említette Horvátországot, ahonnan átjött, de hát ott is a vadállományban állapították meg.
Nem, Horvátországban ott... házi sertési állományban is megállapították, sőt 2023 óta nagyon sok házi sertést kellett leölniük. Az állomány, a házi sertés állományok 5%-át már le kellett ölni, tehát Horvátországban ott van, Szerbiában vaddisznó állományban és házi sertés állományban is ott van, Romániában házi sertés állományban és vaddisznó állományban is ott van, folyamatosan vannak megállapítások, Szlovákiában házi sertés állományban ott volt, most éppen házi sertésben nincsen, de vaddisznóban ott van, és hát Ukrajna is teljes egészében érintett, mind a vaddisznó állomány, mind pedig a házi sertés állomány.
De mennyi ideig tart egy ország mentesítése, hogyha a házi sertés állományban kitör a betegség? Az évek kérdése, hónapok kérdése?
A házi sertés állományokban ott az viszonylag gyorsan meg lehet oldani, mert ugye beszéltünk róla, hogy sajnos fel kell számolni, le kell ölni ezeket az állományokat. Tehát az ott egy telepnek a befertőződést követően gyakorlatilag egy, maximum két héten belül megtörténik a fertőzött állatoknak a leölése és az ártalmatlanítás, és ezt követően pedig, ha kedvezően eltelik a 30 nap, illetve amit a jogszabályok meghatároznak, akkor gyakorlatilag fel lehet oldani a házi sertésre vonatkozó korlátozásokat. A vaddisznó már sokkal érdekesebb, mert beszéltük róla, hogy nincsen vakcina, csak igazgatás, minden vaddisznót nem tudunk kilőni, ezért gyakorlatilag ott csak kontrollálni tudjuk a fertőzésnek a terjedését, és megpróbáljuk a állomány sűrűség csökkentésével a terjedést, gyorsaságát lassítani.
Ha elég jó a házi sertés állományok telepeinek védelme, kettős kerítés a Mangalicánál, karámos tartása az összes többinél, akkor elméletileg kizárható, hogy a vadállomány befertőzze a házi sertés állományt?
Erre azt kell mondanom, hogy igen, kizárható. Ugye gyakorlatilag 2018 óta Magyarországon házi sertésben nem erősítettük meg az afrikai sertéspestist, annak ellenére, hogy az ország egyre nagyobb területén vaddisznóban ott van. Tehát meg lehet őrizni a házi sertés állományoknak az egészségét.
A sertés hús, a feldolgozott készítmények, azok elméletileg fogyasztásra alkalmasak? Azért mondom, hogy elméletileg, mert hogyha le kell ölni és ártalmatlanítani kell, akkor valószínűleg gyakorlatilag erre nem kerül sor.
Igen, a afrikai sertéspestis az emberre teljesen veszélytelen, ez csak az vaddisznó és a házi sertésnek a betegséget. Tehát ebből a szempontból fogyasztható lenne még a fertőzött állatból készült hús-hús készítmény. Ezt pont azért nem engedjük meg, hogy nehogy véletlenül egy másik házi sertést hazavigyük, és a házi sertés állományról kerüljön a kidobott nyesedék sertéshús.
Mennyire szigorú az egyes házi sertés tartók ellenőrzése? Ugye ez nem csak a sok százas vagy sok ezres állományt, hanem Pista bácsi egyetlen disznócskáját is érintheti.
Itt a legfontosabb a felelős állattartói magatartás, de gyakorlatilag 3 évente Magyarországon minden sertés állományt összeírnak a kollégák és megnézzük, és gyakorlatilag nagyon fontos, hogy a területen, vidéken élő állattartók, illetve vidéken élő állatorvosok, azok, akik minden nap találkoznak a beteg állattal, ők gondoljanak az afrikai sertéspestis, és a legkisebb gyanú esetén is bejelentsék és jelezzék ezt, és ez azt gondolom, hogy jól működik ma Magyarországon.
Akinek az egyetlen malackáját le kell ölni, akkor az kap ilyenkor járvány esetén valamilyen kártérítést? Hát neki az valószínűleg a mindene. Azt szeretgeti, azt nevelgeti évek óta.
Igen, természetesen abban az esetben, hogyha államintézkedésre le kell ölni a bárkinek az állatát, legyen ez egy állat, vagy legyen ez 100 000, ezért természetesen az állatértékét, állami kártanítást kapnak az állattartók.
És ebből mondjuk egy nagy állománynál újra lehet indítani a tenyészetet? Igen. Az elég rá?
Én azt gondolom, hogy igen, mert ilyen esetben nem csak a tenyészállatoknak az értékét, hanem a hízóállatok értékét is megkapja az állattartó. Természetesen az az időszak, ami miatt megtörténik a telepnek a takarítása, a kétszeri fertőtlenítése, és ameddig újra kezdheti a termelést, vagy a korábbihoz mértékben tud a telep termelni, ott azért vannak olyan pluszköltségek, amit lehet, hogy a állami kártanyítás nem mindenben fedez, de azt gondolom, hogy ez, hogy Magyarországon az állattartó az állattulajdonos a 100%-ban megkapja az állatértékét, ez így is kiemelkedő az Európai Unióban is.
Eléggé szigorúak a szankciók ahhoz, és a kártalanítás mértéke ahhoz, hogy senki ne titkolja el, hogyha az állományában betegség van. Tehát ilyenkor a hatósági állatorvos az hatósági állatorvos?
Amikor bejelentése kerül, akkor gyakorlatilag az állattartó bárkinek bejelentheti. Az a lényeg, hogy az információ nagyon gyorsan eljusson a hatósághoz. És nyilván, amikor gyanú van, akkor azonnal hatósági állatorvos megy ki a telepre, és elvégzi a szükséges mintavételezéseket, szükséges vizsgálatokat. Igen, visszatérve a kérdésre, azt gondolom, hogy a 100%-os kártanítás az pont azt a célt szolgálja, hogy ne legyen érdeke az állattartónak, hogy az állománya elpusztul, hanem ha olyan betegség gyanúját állapítja meg, akkor szól, és hogyha ne adj Isten tényleg bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség van az állományában, akkor megkapja a 100%-os kártalanítást.
Sertéspest is egyébként az magától is megüli az állományt? Vagy csak borzasztó rosszul vannak az állatok?
Az afrikai sertéspest isben gyakorlatilag azt látjuk, hogy igen. Ez egy olyan betegség, ami nem annyira ragályos, mint mondjuk a száj és körömfájás, viszont a megfertőződött állatoknak a 85-90% az megbetegszik és elhullik.
Hogyan hőmérőzünk meg egy sertést? Mondta az elején, hogy a hőemelkedésről van. Most azóta ezen töröm a fejem, hogy azt hogy csináljuk?
Hát régen...
A unaljában nem tudjuk betenni nyilván.
Régen, amikor még 90-es évek, 2000-es években praktizáltam, akkor még a végbélben egy lázmérővel mértük.
Mint a kisbabáknak?
Mint a kisbabáknak. Ma már ugye ez sokkal modernebb infrahas lázmérők vannak, és gyakorlatilag távolabbról meg lehet mérni a állatnak a testhőmérsékletét.
Hol kell mérni egy sertés testem? Homlokánál?
Homlokánál, nyakánál, de gyakorlatilag bárhol.
Tehát az a lényeg, hogy a véráramhoz közel legyen?
Igen, igen, igen.
Egy hízópulykát tartó gazdaságban igazolták a madárinfluenzát Csongrád, Csanád, Vármegyében. Elesett az a terület is? Vagy ott mindig is volt?
Most elesett az a terület. Ugye az előző járvány az 2025 májusában ért véget, akkor Magyarország vissza is kapta a országmentességét. Tehát gyakorlatilag az első madárinfluenza telepnek a fertőzésének az igazolásáig Magyarország mentes volt. Ezt követően pedig nyilvánvalóan az országmentességet elveszítettük, de azok a megyék, ahol még nem ütötte fel a fejét a madárinfluenza, azokat mentesnek tekintjük. De hát sajnos Jász megyében, illetve Csongrád megyében egy-egy telepnél igazoltuk a madárinfluenza fertőzéstényét, így ezeken a telepek körül egy 3 kilométeres védőzónát kellett létrehozni, illetve egy 10 kilométeres megfigyelési zónát.
Említette az országmentesség kifejezést madárinfluenza esetében. Ez azt jelenti, hogy egy országnak kell export szempontjából mentesnek lennie, vagy mondjuk elég, hogyha egy megye mentes, és akkor onnan nyugodtan mehet az export?
Ez attól függ, hogy hova akarjuk szállítani a baromfi termékeket, mondjuk madárinfluenza kapcsán. Az Európai Unióba oda például a telep, és a telep 3 kilométeres körzetéből nem lehet szállítani. Vannak olyan harmadik országok, akik azt mondják, hogy még Vármegyében ütötte föl fejét, és a többiből engedik, és vannak olyan harmadik országok, akik a teljes országmentességét tartják feltételként meg.
A madárinfluenzával fertőzött jószág húsa ugyanúgy fogyasztható, mint a sertéspestissel fertőzött állathúsa, hogyha nem, tehát elméletileg, hogyha nem kéne felszámolni?
Ugye most a szabályok szerint ugyanúgy nem lehet felhasználni a fertőzött állatokat, le kell ölni.
De takarmánynak se, semminek se mehet.
Nem. Leölésre kerülnek, és feldolgozó üzemben ártalmatlanításra kerülnek ezek az állati tetemek. Madárinfluenza az azért más, mint az afrikai sertéspest is, mert az egy zoonózis alapvetően, tehát akár állatról emberre is át tudna terjedni a madárinfluenza. Hál' Istennek azért nem kell megijedni, mert Európában még nem volt rá eset.
Ázsiában volt egy-kettő.
Ázsiában volt egy-két olyan ember, aki fertőzött baromfitól, megbetegedett, de olyan, meg még egyáltalán nem volt, hogy madárinfluenzában fertőzött ember egy másik embernek adja át. Tehát, hogy van egy minimális kockázata, de itt Európában azt merem mondani, hogy gyakorlatilag nem kell félnünk a madárinfluenzától, hogy emberi megbetegedést okozzon.
A szárnyas tartó telepek azok ugyanolyan szigorú biztonsági előírásokkal működnek, mint egy sertés tartó telep?
Ugyanolyan szigorú szabályok mellett kell lennének, hogy működjenek, és a nagy kereskedelmi telepekre azt gondolom, hogy ma már ugyanúgy igaz. Ugye az elmúlt években, az elmúlt 5-6 évben madárinfluenza járvány mindig elindul ősszel, mindig tart valameddig, ami komoly kihívás elé állítja a baromfi ágazatot, és a baromfi tartók is tudják, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a vadmadaraktól elzárva tartsák a saját állataikat, tehát igen, a baromfi telepeknek a járványvédelme is már legalább olyan szinten van, mint a sertés ágazati.
Hogy lehet távol tartani a vándormadaraktól az állomány? Hálóval? Be kell zárni az állatokat? Akkor vége van a kapirgálós állattartásnak?
Gyakorlatilag most október 1-én kellett elrendelnem az állatoknak a zárt tartását a kereskedelmi telepeken, illetve a kisebb állományoknál pedig azt kell megoldani, hogy az állatok etetése és itatása az olyan helyen történjen, ahol nem tud oda menni a vadmadár. Gyakorlatilag az, amit szerkesztő úr mondott, baromfihálóval levédve, mert ugye a vadmadaraknak a ürüléke, vagy direktben találkoznak a házi madarakkal, akkor tudják befertőzni a telepeket.
Mekkora területre kell ilyenkor zárt térbe terelni az állatokat? Tehát képesek ezt az állattartók egyáltalán megoldani, aki úgy építette a telepét, hogy azért általában szabadon vannak, vagy már mindenki úgy épít állattartó telepet, hogy időnként bizony be kell zárni őket?
Ma már a szabályok olyanok, hogy egy telepnek úgy kell működni, akkor kap betelepítési engedélyt, hogyha járványveszély van, járványhelyzet van, akkor igen, be tudja zárni, le tudja rekeszteni a madarakat, és meg tudja oldani azt, hogy zárt helyen etessék, itassák az állatokat. És ezt ma már a baromfi tartók szerintem jelentős része be is tartja.
A kis állattartókat ugyanolyan szigorral tudják ellenőrizni? Ők sokkal többen vannak, mint a nagy telepek.
Azt gondolom, hogy ma már biztos, hogy nem tudjuk ellenőrizni. Ugye a jelenleg is az elmúlt 5 évben már az ellenőrzések a hatóságnál az kockázatbecslés alapú ellenőrzésekké változott. Nem tudunk minden telepet ellenőrizni, de ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, az állattartó felelőssége a betegségeknél, a megfigyelés, a bejelentés az itt is ugyanolyan fontos, mint a afrikai sertéspest is esetén a sertéstartóknál, és minden más állattartónál. Ez ma már azt gondolom, hogy egy felelős állattartó azt tudja, hogy nem csak a maga saját állatainak az egészségét, hanem ér felel, hanem a környezetében lévőkért is.
A kártérítés mértéke, az ellenőrzés szigora az a szárnyas tartásnál is, baromfi tartásnál is azt akarja biztosítani, hogy ne legyen érdeke eltitkolni, hogyha az állománya megbetegedett?
Igen, ugyanezt a szabályt követjük itt is. Annyi kiegészítéssel, hogy miniszter úr hozott egy új szabályt a baromfi állományban, ami kimondottan a víziszárnyas ágazatot, a végtermék előállító víziszárnyas ágazatot érinti, hogy ott csak 80% lehet a kártalanítás, ami az a határ, hogy az állattartónak érdeke legyen a bejelentést megtenni, de ne legyen gazdasági érdeke, mert felmerültek ilyen gyanúk az elmúlt időszakban, hogy egy-egy gazda esetében a káltalanítással jobban megérte az állatokat, ha az állam gyakorlatilag megvette, mert olyanok voltak a piaci viszonyok. De a 80% még azt gondolom, hogy mindenképpen arra inspirál mindenkit, hogy ne tagadja el a feltézést.
A piaci viszonyok egyébként a baromfi meg a vízi szárnyas ágazatban elég kiszámíthatóak hosszabb távon, úgyhogy ezt megérje csinálni. Amikor az ember azzal szembesül, hogy minden évben jön a madárinfluenza járvány, mert a vándormadarak elindulnak, akkor lehet, hogy egy idő után elmegy ettől a kedve, mert akkor minden évben sokkal több munka van vele.
Igen, gyakorlatilag ezt tapasztaljuk mi is, hogy már remegnek a ősztől a baromfi tartók. Éppen azért az Agrárminisztériumnak, miniszterúrnak egy másik intézkedése az volt, hogy állami támogatás mellett Csongrád megyében, Bács megyében és Békés megyében a víziszárnyas tartók, azok kapnak állami támogatást arra, hogy három áttéljenek egy más ágazatra, hogyha úgy gondolják, ilyen szerkezet átalakítási támogatásban. Itt nekik annyi a dolguk, hogy vállalják, hogy vállalták, hogy három évig nem tartanak víziszárnyast.
A víziszárnyas az miért bonyolultabb, mint a baromfi? Vagy miért vonatkozik rá? Hát szárnyas, csak az egyik vízben is lakik.
A víziszárnyas, ugye ez a kacsaliba, gyakorlatilag azért, mert ez az az ágazat a baromfi ágazaton belül, amelyet legtöbben tartanak szabadon, és sokkal nehezebb bezárni egy épületbe őket.
Épületben nem lehet tavat csinálni, amiben bemenne a liba meg a kacsa.
Igen.
És mire lehet ilyenkor áttérni?
Hát sok minden van. Lehet tartani pulykát, lehet tartani broiler csirkét, tojótyúkot, vagy egészen mással foglalkozni. Nincsen semmi megkötés, hogy miben találja meg a jövőjét a korábbi állattartó.
A ragadós száj és körömfájás totálisan eltűnt Magyarországról? Megsemmisültek az állományok, eltemették őket, sehol nincs semmi?
Ez így van. Gyakorlatilag március 6-án indult a járvány, az utolsó korlátozó intézkedések június 6-án kerültek föloldásra, és szeptember 10-én pedig az Európai Unió, szeptember 10-én pedig a Állategési Világszervezet is elismerte Magyarország száj- és körömfájástól való országmentességét.
Helyreállt a piac is? Mindenki értesült róla, hogy mentesek vagyunk, mindenki az eredeti mennyiséget vásárolja, vagy ez soha nincs így egy száj- és körömfájás járvány után?
Gyakorlatilag nem csak száj- és körömfájás után, hanem más járványnál is nem tud azonnal visszaállni a piac. Ugye az európai piac az ugyanaz, mint korábban volt, de harmadik országokkal folytatunk folyamatosan szinte naponta egyeztetéseket, kiegészítő anyagokat kérnek, például a orosz egészségügynek küldtünk most anyagokat Albániának, hogy elfogadják, ők is szeretnék tanulmányozni mindezt, amit az Állatési Világszervezetnek benyújtottunk, és ez alapján megítélik, hogy elfogadják, hogy tényleg nincs Magyarországon száj- és körömfájás. Tehát mire a teljes piac visszáll, az még egy kis idő.
Egy ilyen járványnál, a bármely országban is törjön ki, az összes többi mentes ország az akkor megpróbál arra a piacra bevonulni, és ott pozíciót szerezni? És beleírni a reklámjába, hogy nálunk nincsen, de bezzeg náluk megvan. Tehát ez ilyen sport.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a globális kereskedelemben, amikor harcol mindenki a piacért, akkor ez megtörténik, igen.
Kiderült-e, hogy került be a telepekre a ragadós száj és körömfájás? Elméletből nem egy volt.
Gyakorlatilag azt tudjuk, hogy az a vírus, ami bekerült a magyarországi első telepre, ez a Kisbajcsi telep volt, illetve ezt követően Szlovákiába is megállapításra került, hogy ott a sziget közben a vírust a szél ide-oda fújta, de azt sajnos mind a mai napig nem tudjuk megmondani, hogy Kisbajcsra, illetve a szlovákiai első telepre hogy került be a száj- és körömfájás. Nagyon sokan dolgoznak rajta, még a vizsgálatok jelentős része ma sem zárult rá, de nem tudjuk pontosan megmondani, és ez egy kicsit aggasztó, mert akkor ez azt jelenti, hogy bármikor, bárhol felütheti a fejét, de most azt tudjuk, hogy Magyarország mentes, tehát valahonnan be kell hurcolni a vírust, hogy megint itt legyen Magyarországon esetleg. De bírjuk, hogy bízunk benne, hogy az elkövetkező 50 évben nem lesz ilyen. De,
mert 50 évvel ezelőtt volt az előző. Igen. Azért is sokan mondták még a járvány alatt, hogy elfelejtettünk védekezni. Látták annak nyomát, hogy az állattartók, mint hogyha elfelejtették volna a védekezés szigorú fortéjait? Vagy nem láttak ilyen nyomot?
Abszolút láttunk. Ugye beszéltünk a sertés ágazatok járványvédelméről, beszéltünk a baromfitelepek járványvédelméről. Őszintén el kell mondani, hogy a szarvasmartartók és a kiskérődzős tartók, tehát juhok, kecskét tartói, azok jóval alacsonyabb szinten valósítják meg a járványvédelmet, sokkal gyengébb ezeknek a telepeknek a járványvédelme. Ez éppen abból is adódhat, hogy nem volt az elmúlt években komoly járvány, amivel szembe kellett nézniük. Azt gondolom, hogy most felrázta őket is, és mindenki gőzerővel fejleszti a saját telepének a járványvédelmét.
De ennek van egy best gyakorlata, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy ne legyen, mint a sertéseknél, a mangalicánál a dupla kerítés, a fekete öltöző, stb. Kényszer zuhany, most akkor ezt kell megcsinálni a marhatelepeken is?
Hasonlókat, igen, tehát hogy a saját telepre kell adaptálni azokat a szabályokat, amelyeket egyébként 97 óta le vannak írva, vagy már előtte is le voltak a korábbi jogszabályokban írva, hogy körbe kell lenni kerítve a telepnek, hogy mondjuk egy tehenészetnél a teljes autónak nem kell minden nap bemenni a telep közepére, a fejőházba, hanem csak a telep közvetlen kerítéséhez mehet, és ott veheti át a tejet. A dolgozóknak ott is szarvasmartelepen is át kéne öltözni saját dolgozóknak, saját munkaruhát, csak a telepi munkaruhában dolgozhatnak, tehát ott is megvannak azok a szabályok, amelyekkel lehet garantálni, hogy kisebb legyen az esélye egy fertőzésnek.
Mennyi idő alatt lehet az ön belátása vagy véleménye szerint megcsinálni a szarvasmarhatartó telepeken is azt a szigorú rezsimet, amit a sertéstartók a jogszabályi kötelezettségek alapján már megcsináltak? Mert ha kötelező valami, akkor azt valószínűleg igen rövid idő alatt meg kell csinálni.
Én ezek a szabályok eddig is megvoltak, csak kevésbé ellenőrizte a hatóság is, az állattartók sem fordítottak rá nagy hangsúlyt. Éppen ezért már a száj és különfejes járványban megjelent a szarvasmarha telepeknek a járványvédelmi támogatása, ami a korábbi években sertés és baromfi telepeknél is megvolt, tehát állami támogatással tudják a szarvasmartartók járványvédelmi eszközeiket fejleszteni, illetve az 5 fertőződött telep pedig még plusz támogatást kap a saját járványvédelmüknek a megerősítésére. Én azt gondolom, hogy ez egy fél éven belül azért meg lehet valósítani az ilyen beruházásokat. A járványvédelemnek egy nagy kulcsa van, hogy nem elég megcsinálni az eszközöket, a kerítést, a beléptetőrendszert, a zuhanyzót, hanem azt minden nap használni is kell.
De mostantól ezt már szigorúbban fogja a hatóság is ellenőrizni, tanulva abból, hogy ez lehet, hogy 50 évvel ezelőtt volt, és majd csak 50 év múlva lesz. De hát nem lenne jó, hogyha abból az 50 évből 5 év lenne?
Ugye ezeket, mint korábban mondtam, kockázatbeesés alapú az ellenőrzése a hatóságnak. Nyilvánvalóan most a száj és körömfájás miatt a jövőben több szarvasmarha és jut kecsketelepnek kell számolni járványügyi ellenőrzéssel.
Járványügyi ellenőrzés az, amikor oda megy egy hatósági ember és megnézi, hogy megvannak-e a ruhák, hogy a dolgozó ezt hogy használja, tehát egy ilyen valós idejű, tényleges fizikai ellenőrzés?
Igen, abszolút. Gyakorlatilag minden kereskedelmi telepnek kell rendelkezni járványvédelmi intézkedési tervvel. Ezt már ma is a hatóság papíralapon megnézi, ellenőrzi az abban lefektetett dolgokat, és elfogadja, vagy nem fogadja el. És nyilvánvalóan pedig vannak helyszíni ellenőrzések, amikor kimegy a hatósági állatorvos, és megnézi, hogy tényleg, ami oda le van írva, azt tényleg úgy hajtják-e végre, hogy le van írva.
Ahol elföldelték a felszámolt állományt, ott megszűnt minden probléma, vagy ott kell valamilyen extra ellenőrzést, mérést, bármit csinálni?
Gyakorlatilag kockázatmentesek ezek a területek, továbbra is vizsgáljuk a talajvíznek a minőségét, és keressük az esetleges vírusnak a nyomát mind a mai napig. Ezt egyébként jövő júliusig fogjuk minimum folytatni, és eddig azt tudom mondani, hogy minden minta teljesen negatív.
Olyan helyre lehet fertőzött állományt elföldelni, ahol a talajvíz mozgás nem ad okot arra az aggodalomra, hogy ez esetleg bekerül vízfolyásba vagy ivóvízbe? Tehát ennek ilyen fizikai paraméterei vannak, hogy hova lehet, meg hova nem lehet?
Igen, gyakorlatilag a vízügye közösen, akiknek pontos adatbázisuk van a talajvíznek a szintjéről, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy olyan minimum 5-6 méterrel a föld felszín alatt kell lenni a talajvíz szintjének, hogy ott 3-4 méteres mélységben el lehessen ásni állatokat.
A kéknyelvbetegség az mennyire súlyos? Egész eddig súlyos betegségekről beszélgettünk, amik komoly gazdasági károkat csinálnak, de a kéknyelvbetegséghez nem kapcsolnak ilyet.
Igen, a kéknyelvbetegség is sokáig Európa teljesen mentes volt. A 2010-es években jelent meg Európában és Magyarországon is. Például az első járványnál ott a fertőzött állományokat ugyanúgy le kellett tölni, mint az első időszakban, mint mondjuk egy sertéstelepen, az afrikai sertéspest is miatt. De ma már olyan szinten elterjedt ez a fertőzés Európában, hogy sokkal enyhébbek a eljárások, arról nem beszélve, hogy ez ellen a betegség ellen létezik vakcina, tehát meg lehet előzni a fertőzést előzetes vakcinázással, vagy ha egy fertőzött állomány van, ott pedig a megbetegedett állatoknak a számát, a tüneteknek a súlyosságát meg lehet előzni azzal, hogy levakcinázásra kerülnek az állományok.
Az állományok gyógyítása antibiotikummal az elvezethet ahhoz a jelenséghez, amit az embereknél úgy nevezünk, hogy antibiotikum rezisztens kórokozó kifejlődése? Tehát ha sokat gyógyítják az állatokat, akkor előbb-utóbb én a kórházban azt fogom tapasztalni, hogy több kórházi fertőzést kapok el?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Gyakorlatilag a állategészségben viszonylag jelentős mennyiségű antibiotikumot használtak az előző időben. Éppen ezért az Európai Unió a termőföldtől az asztali stratégiájában, amellett, hogy például a növényvédőszer felhasználást 2030-ig meg szeretné felezni, ugyanígy az antibiotikum felhasználást is azt a célt tűzte ki, hogy Európai Unióban fel annyi antibiotikumot használja annak az állattartásban, mint korábban. Ez egyébként a One Health, az egy egészség témájához viszi át a beszélgetést, mert hogy One Health az pont erről szól, hogy a termőföld, a talaj, a növények, az állatok és az ember egészsége az egy komplex történet. Gyakorlatilag ez egy holisztikus szemléletben minden mindennel összefügg. És hogy beszéltünk a zoonotikus betegségekre, ami állatról emberre, vagy emberről állatra tudnak terjedni, ugyanígy sajnos a rezisztens bizonyos antibiotikumok ellenálló baktériumok ugyanúgy át tudnak kerülni a állatról emberre, de akár az emberről a keftésből tartott kutyára, macskára is. Tehát ez a mozgás, ez ide-oda vezet. A jó hír, hogy maga az élelmiszerbiztonság, az pont ezt a célt szolgálja, hogy az élelmiszereink azok biztonságosak legyenek, és biztonságosak is Magyarországon. Tehát nincsenek olyan baktériumokkal fertőzve, ami gyakorlatilag emberi megbetegedést tud okozni. De mint mondom, mindennel összefügg, tehát az állatokban kialakult rezisztens baktériumok vagy maga a baktérium, vagy azok a génszakaszok, amelyet ezt a rezisztenciát kódolják, átkerülhetnek emberi kórokozókba, és akkor előfordulhat olyan megbetegedés a kórházakban, amire nincs hatékony antibiotikum. Ezért is gyakorlatilag ma négy kategóriából soroljuk a antibiotikumokat, amelyekből három lehet csak a állattenyésztésben alkalmazni. A negyedik kategóriába az pont éppen azért, hogy a humán gyógyászatnak megmaradjon, azt egyáltalán nem lehet állategészségügyben használni, és az úgynevezett B kategória is az, amit a lehető legkisebb mennyiségben kell használni állategészségügyben, hogy megmaradjon az emberek gyógyítására.
Mm-hmm. Tehát akkor van olyan antibiotikum, amit csak nekem, mint embernek tartanak fenn, azért nem használják állatokba, hogyha én bajba kerülök, akkor nálam biztosan működjön.
Ez így van, pontosan.
Így fogják. Jó, de hogyha lecsökkentik az állatokban használható antibiotikumokat a felére, akkor ez a napi gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy az állattartó kezéből bevált fegyvereket vesznek ki. Mivel fogják pótolni?
Járványvédelemmel, egészségesebb állattartással, jobb takarmánnyal, nagyobb odafigyeléssel. Nem az a cél, hogy egy állattartó telepen ne használjanak antibiotikumot, hanem az a cél, hogy akkor használják, amikor erre szükség van. Tehát amikor mondjuk egy sertéshizlaladában megfáznak a malacok, mert rossz a ventilátor, nem kapcsolt be időben, vagy a fűtés nem kapcsolt be, akkor ezt ne azzal próbáljuk megelőzni, hogy adunk nekik antibiotikumot, hogy ne legyen tüdőgyulladásuk, hanem igenis meg kell csinálni a ventilátort, meg kell csinálni a fűtőrendszert, és olyan levegőt kell biztosítani, hogy nem betegszenek meg az állatok, nem fáznak meg.
Említette a kettelésből tartott állatokat. Annak van valamennyi esélye, hogy a mici macskánk, amely esténként elmegy kóborolni, és találkozhat rókával, vaddisznóval, bármivel, az valami olyan betegséget hoz haza, amit utána én tovább viszek mondjuk egy sertéstartó telepre?
Hát ennek így kevés az esélye, de azért a kijáró macskák nem kóborolnak feltétlenül olyan nagy területet, de nyilván vannak olyan betegségek, ezek megint vissza kell kanyarodnunk a zoonózishoz, vannak olyan betegségek, amelyek több állatfajt is érinthetnek, ilyen például a veszettség. A veszettség 92-ben kezdődött el Magyarországon a veszettség elleni mentesítés, és gyakorlatilag 2018-ra Magyarország területén már nem volt veszett vadon élő állat sem, természetesen házi állat sem. 2021 az a következő időpont, amikor gyakorlatilag eltelt ez a 3 év, amikor az Európai Unió hivatalos is elfogadta, hogy Magyarország mentesettől a veszettségtől, ettől a betegségtől, és hát sajnos, amint elfogadta, onnantól kezdve eltelt egy fél év, és Szabolcs megyében megint találtunk egy veszett rókát, mert ez a veszettség, ez mind Romániában előfordul, mind Ukrajnában, és a háborúnak ez is egy következménye volt, hogy kevésbé tudtak védekezni a vadon élő állatok veszettségével szemben az ukrán általános szolgálat, és sajnos Szabolcs megyébe az elmúlt években azóta is találunk veszett rókák időnként. Éppen ebben az évben már 2 találtunk most október-november hónapban, de az ország többi területe mind a mai napig mentesettől a fertőző betegségtől, ami nem csak a kutyák, macskák és rókák betegsége, hanem más állatok is meg tudnak betegedni, szarvasmarhák, sertések, de a legfogékonyabb, és az ember is természetesen, és ez azért kiemelten fontos ez a betegség, mert ez megint egy olyan betegség, amit nem lehet gyógyítani, csak megelőzni vakcinával.
És akkor ilyenkor, ha találnak valahol, akkor ott extra vakcinázást csinálnak, hogy az állatok vegyék föl, vagy ilyenkor mi a megoldás?
Igen, gyakorlatilag a veszettségmentesítést azért lehetett megcsinálni, mert 90-es években kifejlesztettek egy olyan vakcinát, egy ilyen orális vakcinát, tehát a szájon át vehető vakcinát, amit ki lehet szórni a vadon élő állatoknak, ők ezt megeszik, és immunizálódnak, és ellenállóvá lesznek a vírus ellen. És mi is most ezt csináljuk, hogy gyakorlatilag azon a területen, ahol előfordulnak veszett rókák, találunk veszett rókát, ott 2-szer annyi vakcinát szórunk ki, hogy még nagyobb esélye legyen, hogy a vadon élő állatok, fogékony állatok, tehát róka, sakál ezt megtalálják és megegyék.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.